József nagyon jól tudta, hogy az ifjú fáraó egészen a saját szakállára és anyjának tanácsadó segítsége nélkül féltő, sőt féltékeny gondot fordított az alkotóvilágdíszítés ügyére, mégpedig pontos összefüggésben azzal az erőfeszítéssel, amelyet annak szentelt, hogy Aton Istent valóságában és tisztaságában elgondolja, és hogy ezen a területen nem riadt vissza a hagyomány megváltoztatásától és csodálatos meglazításától sem, ami véleménye szerint megfelelt szeretett Istene kívánságainak és érzelmeinek. Ez nyilvánvalóan szívügye volt, amelyet önmagáért űzött, és a maga meggyőződése szerint arról, ami a képek világában igaz és vidító. De azért e világnak ne lett volna köze valláshoz és politikához. Ember emlékezett óta, vagy amint kéme fiai szerették mondani, évmilliók óta a képek világát szentül kötelező, s ha úgy vesszük, minden esetre némileg merev törvények szabályozták, amelyeknek őriző ura Amun-Ré volt az ő kápolnájában, vagy helyette nagy tekintélyű papjai. A törvényeknek e bilincseit lazítani, vagy éppenséggel teljesen megoldani egy új igazság és vidámság kedvéért, amelyet Aton Isten fáraónak kinyilatkoztatott, fejbekólintás volt Amun-Ré számára, mert a vallás és politika, aminek ura volt, oldhatatlanul összefüggött bizonyos megszentelt képérzülettel. Fáraó lazító tanaiban az alkotás módjáról a világegység a szépérzék nyelvét beszélte. Egyik nyelvet azok közül, amelyeken kifejezi magát. Mert a világ egészével és egységével van dolga mindig, és minden ponton az embernek, akár tud róla, akár nem. Amenhotep, a királyfiú számára, aki nyilván tudott róla, a világ egész szemmel láthatólag kisé túlságosan sok volt. Erői túlságosan finomultak voltak hozzá, nehezen viselte súlyát. Gyakran volt sápadt és zöldes, akkor is, ha nem kényszerült fölvenni a farkot, és olyan fejfájást gyötörte, hogy a szemét nem tudta nyitva tartani, és egyre másra hánynia kellett. Ilyenkor kénytelen volt napok hosszat sötétben feküdni ő, aki mindennél jobban szerette a fényt, atyának, Atonnak cirógató életet adó kézben végződő sugarait, az égnek ezeket az aranykötelékeit a földdel. Természetesen aggodalomkeltő volt, hogy egy uralkodó királyt minden pillanatban akadályozhattak efféle rohamok reprezentációs kötelességei teljesítésében, amilyenek például áldozatok bemutatása és felavatások, sőt nagyjainak és előadó tanácsosainak fogadásában is. Sőt, mi több, sohasem lehetett tudni, hogy a kötelességek teljesítések közben szemtől szembe nagyjaival és tanácsosaival, vagy éppen az összesereglett nép szeme láttára hirtelen mi történik vele. Megeshetett, hogy fáraó hüvelykujját a másik négy közé szorítva, és szemgolyóját a félig zárt pillák alatt elforgatva kínos önkívületbe esik, amely nem tartott ugyan sokáig, de az éppen folyó tárgyalást vagy tanácskozást minden esetre zavaró módon megakasztotta. Ő maga ezeket az eseteket úgy magyarázta, hogy atya, az Isten kísérti meg hirtelen, és nem is fél tőlük, inkább bizonyos vágyakozó várakozással nézett elébük. Mert Aton szép és igazi természete felől hiteles tanításokkal és kinyilatkoztatásokkal gazdagodva tért vissza a napvilágra belőlük. Nem lehet tehát sem csodálni, sem kétségbe vonni annak az elhatározásnak mérlegelését, hogy a bekövetkezett nagykorúság után továbbra is beárnyékolja az éjszakai szárny az ifjú napot reggeli állapotában. Ez az elhatározás azonban mégsem érlelődött meg, Amun érvei ellenére végül is elutasították. Sok ok szólt ugyan mellette, de még több ellene. Nem volt tanácsos megvallani a világ előtt, hogy fáraó beteg vagy annyira beteges, hogy a kormányzást nem tudja gyakorolni. Ez nem vált volna a felségesen uralkodó napnemzetség javára és az országban, valamint az adófizető kerületekben veszedelmes félreértéseket idézhetett volna elő. Amellett pedig fáraó betegségének olyan jellege volt, amely nem tűrte, hogy a további gyámkodásra elegendő okot lássanak benne. Szent jellege, és ez népszerűségét inkább emelhette, mint károsíthatta, s nem is gyámolítására kerestek okot benne, hanem Amun ellen használták ki, akinek titkos szándéka, hogy a kettős koronát tollas fejdíszével egyesítse, s önmagát emelje dinasztiává, mindenek hátterében ott leselkedett. Ezért az anyai éjszaka nappali férfiasságának teljes hatalmát átengedte a fiúnak. A legpontosabb megfigyelés azonban arról tudósít, hogy maga Amenhotpe nagyon megoszlott érzelmekkel fogadta az eseményt. Nem csak büszkeséget és örömet, hanem szorongást is érzett, és egészében véve talán szívesebben maradt volna a szárny alatt. Egy külön okból is szinte borzalommal várta nagykorúságának napját, és ez az volt, hogy fáraó uralkodása kezdetén, mint legfelsőbb hadúr, hagyományos módon személyesen vezetett fosztogató hadjáratot Ázsiába vagy a Négerföldre, amelynek dicsőséges befejezése után ünnepélyesen fogadták a határon, ő pedig visszatérve a fővárosba az erős Amun-Rének, aki Cahi és Kús fejedelmeit lába alá vetette országaikban, nem csak a zsákmány legzsírosabb részét hozta áldozatul, hanem egy fél tucat lehetőleg magasrangú és szükség esetén mesterségesen magas rangra emelt foglyot is saját kezével lemészárolt. Azonban az édes lehelet ura képtelennek érezte magát erre az egész ceremóniára, és amint szó esett róla, vagy csak rá is gondolt, rángatódzó arca elsápadt és elzöldült. Utálta a háborút, amely lehetett Amun ügye, de nem Aton atyámé, aki ama szent és aggasztó önkívületek egyikében kifejezetten, mint a béke ura mutatkozott meg inkább fiának. Meni nem tudott sem Kocsin paripán hadba vonulni, sem fosztogatni, sem Amunt a zsákmányból megajándékozni, sem fejedelmi vagy állítólag fejedelmi foglyokat előtte lemészárolni. Nem tudta és nem akarta mindezt még jelképesen és látszatra sem megcselekedni. És nem volt ínyére, hogy a templomok falán és a kapuk alján ábrázolják, amint a magas harckocsiról nyilával a rémült ellenségre lő, vagy amint egyik kezével egész csapatukat ragadja üstökön, s a másikkal meglengeti fölöttük a szétzúzó buzogányt. Mindez számára, azaz Istene számára, és ezért az ő számára is elviselhetetlen és lehetetlen volt. Az udvar nagyjai tisztában lehettek avval, hogy a trónra lépési fosztogató hadjárat nem fog létrejönni semmi esetre sem, s végül is szép szavakkal kell megkerülni. Közölni lehetett például, hogy a földkerekség országai körös körül enélkül is oly alázattal feküsznek fáraó lába előtt, és adóik oly pontosan és oly bőségesen áradnak, hogy minden hadjárat fölösleges. S fáraó éppen azzal akarja megdicsőíteni uraromra lépését, hogy semmi efféle nem fog létrejönni. És így is történt. De Meni érzelmei e könnyítés után is vegyesek maradtak nappalba lépéskor. Nem titkolta maga előtt, hogy mint egyeduralkodónak a világ egészével, teljes terjedelmében és minden nyelvével és nyelvjárásával együtt kell közvetlenül foglalkoznia, holott azelőtt módjában állt, hogy csak egy bizonyos és belsőleg előnyben részesített szemszögből, a vallásiból vegye szemügyre. Földi gondoktól nem zaklatva, kertjének virágai és idegen fái alatt álmodozhatott nyájas istenéről, elgondolhatta őt és elmélkedhetett azon, miképpen lehetne lényegét legjobban összefoglalni egy névben és kifejezőképpen. Ez elég felelős és megerőltető munka volt, de ő szerette és szívesen elviselte a fejfájást, amit okozott. Most cselekedni és gondolkodni kellett, ami aztán egészen kínos fejfájással járt. Minden reggel, amikor az álom még fejében és tagjaiban bujkált, megjelent előtte a dél vezíre egy horihorgas férfiú álszakálkával és két aranykarikával a nyakában, név szerint Ramózis, bevezetésül megállapított szövegű, litániaszerű és szörnyen virágos, hosszú lélegzetű mondókával üdvözölte, és aztán több óra hosszat rágta a fülét, csodálatosan elkészített irattekercseket göngyölgetve, folyó államügyekkel, törvényszéki ítéletekkel, adóívekkel, új csatorna tervekkel, alapkőletételekkel, az épületfa beszerzésének kérdésével, fejtések és bányaművek nyitásával a sivatagban, és így tovább. Mindjárt közölve fáraóval, hogy mi legyen mindezekben az ő szép akarata, és aztán fölemelt kezekkel csodálta meg a szép akaratot. Fáraó szép akarata volt, hogy ezt meg ezt a sivatagi utat beutazza, és megfelelő helyeket jelöljön ki kutak és pihenő állomások számára, amelyeket előbb már mások, akik többet értenek hozzá, megállapítottak. Az ő csodálatosan szép akarata volt, hogy El Cab grófját maga elé idézze és felelősségre vonja, amiért oly pontatlanul és mondhatni hiányosan fizeti be hivatali adóját aranyban, ezüstben, marhában és vászonban a tébei kincsházba. Mindjárt holnap után fölkerekedni a nyomorult Núbiába szintén az ő felséges akarata volt, hogy ott ünnepélyesen megalapítson vagy megnyisson egy templomot, amely többnyire Amun-Rének volt szentelve, s így tekintve érzelmeit nem érte meg a kimerülést és fejfájást, amit a fáradtságos utazás okozott. Egyáltalában a főisten obligált templomi szolgálata a körülményes szertartások idejének és erőinek tekintélyes részét igénybe vették. Kifelé ez is az ő szép akarata volt. Belsőleg azonban semmi esetre sem, mert megakadályozta abban, hogy Atonra gondoljon, és azon kívül együtt járt Beknehonsznak, a népi erkölcsű Amun nagynak társaságával, akit ki nem állhatott. Hiába akarta fővárosának az Aton fényességének városa nevet adni. A nép nem fogadta el, a papság nem engedte elterjedni, és vezet továbbra is Navet Amun maradt, ami volt a nagy Kos városa, aki királyi fiainak karjával leigázta az idegen országokat és gazdaggá tette Egyiptomot. Fáraó titkon már ekkor gondolkozott a gondolattal, hogy rezidenciáját elhelyezi Tébéből, ahol Amun-Ré képe világol minden falon, kapuajban, oszlopon és obeliszken és szemét bosszantja. Minden esetre még nem gondolt új és saját, egészen Atonnak szentelt város alapítására, hanem csak az udvar átköltözését tervezte a háromszög csúcsán levő Onba, ahol sokkal jobban érezte magát. A naptemplom közelében kellemes palotája volt, nem olyan ragyogó, mint Merimat Tébe nyugati részében, de minden kényelemmel ellátva, amire kényességének szüksége lehetett. És az udvari krónikaíróknak gyakran kellett följegyeznők a jóságos Isten utazásait Onba, hajón vagy tengelyen. Ott lakott ugyan az észak vezére, aki Siut és a torkolatok között valamennyi kerület igazgatását és igazságszolgáltatását irányította, és ugyancsak igyekezett, hogy fejfájást okozzon neki. De Meni itt legalább megkímélte magát Amun tömjénezésétől, Beknehonsz felügyelete alatt és nagy élvezettel társalgott Attum Rehorachte házának tudós kopaszaival, e nagyszerű Istennek, atyának természetéről és belső életéről, amely irtózatos öregsége ellenére még oly friss és mozgékony volt, hogy a legszebb változásokra, tisztulásokra és idomulásokra mutatkozott képesnek, és hogyha szabad így kifejezni magunkat, az emberi gondolat munkájának segítségével a régi Istenből lassan, de mind tökéletesebben egy új és kimondhatatlanul szép Isten alakult ki, tudnilik a csodálatos, mindenkinek világító Aton. Bár egészen odaadhatta volna magát neki, és csupán az ő fia, bábája, hirdetője és hitvallója lehetett volna ahelyett, hogy ezen kívül még Egyiptom királya és azoknak utóda legyen, akik kéme határköveit a messze távolba helyezték és országokat világbirodalommá tették. Velük és tetteikkel szemben el volt kötelezve, elkötelezték az elődök és a tettek, és gyanítani lehetett, hogy Beknehonszt, Amun papját, aki állandóan fölemlegette ezt, azért nem szenvedhette, mert jogosan emlegette föl. Azt akarjuk mondani, az ifjú fáraó maga is gyanította. Lelkiismerete legmélyének titkos gyanítása volt ez. Gyanította, hogy nem csupán más egy világbirodalmat alapítani és más egy világistent életre hívni, hanem hogy ez a második foglalatosság valamilyen módon ellentétben áll a királyi feladattal. az öröklött alapítást megőrizni és megtartani. A fejfájások is, amelyek miatt lehunyt a szemét, amikor a dél és az észak vezírei államügyekkel rágták a fülét, arra irányuló, hogy ha voltak éppen nem is egészen arra irányuló, de abban az irányban mozgó gyanításokkal voltak kapcsolatosak, hogy ezek, tudnilik a fejfájások, nem annyira kimerültségből és unalomból eredtek, mint inkább homályos, de nyugtalanító belátásából az ellentétnek, amely az Aton teológiával való odaadó foglalkozás és Egyiptom királyának kötelességei között fennállott. Más szóval, lelki ismereti összeütközésből eredő felfájások voltak, s hozzá még ilyenekképpen is ismertettek föl, ami nem javított, hanem rontott rajtuk, és erősítette a honvágyat a hajnali elárnyékolás állapota iránt az anyai éj szárnyával. Kétségtelen, hogy akkor nem csak ő, hanem az ország is jobb gondoskodásban részesült. Mert a földiekről és jólétükről mindig jobban gondoskodik az anya, még ha a föld felettiek jobb gondoskodásban részesülnek is a fiú gondolataiban. Ez volt Amenhotep titkos meggyőződése, és ez volt magának Egyiptom országának szelleme, a fekete föld ízisite, amely őt is eltöltötte. Gondolataiban különbséget tett a világ anyagi, földi, természeti és szellemi vallási java közt, azzal a határozatlan félelemmel, hogy e két ügy nem csak hogy nem vág össze, hanem inkább gyökeres ellentétben áll egymással, minek folytán kínos, fejfájást okozó nehézséget jelent mindkettővel egyszerre foglalkozni, királynak és ugyanakkor papnak lenni. Az anyagi természeti jólét és virulás a király ügye, vagy tulajdonképpen sokkal inkább egy királyné ügye gondja. Az anya a nagy tehén ügye és gondja, hogy a papfiú szabadon s felelősség nélkül az anyagi jólétért a szelleminek szentelhesse magát, és napgondolatait szőhesse. A királyi felelősség az anyagiért nagyon nyomasztotta az ifjú fáraót. Királyságának gondolata össze volt kötve szemében a fekete egyiptomi televény föld képzeletével, sivatag és sivatag között, amely fekete és termékeny a teherbe ejtő nedvességtől. Az ő rajongása azonban a tiszta fénynek szólt, az aranynapi fiúnak a magasságban, és lelkiismerete nem volt jó emiatt. A dél vezíre, akinek mindent jelentettek, még a kutyacsillag kora feljövetelét is, ami mutatja, hogy a vizek áradni kezdenek, ez a Ramózis folytonosan beszámolt, és folytonosan tájékoztatta őt a folyó állásáról, az áradás, a megtermékenyítés, az aratás kilátásairól. S Meni akármi figyelmesen, sőt, aggodalmasan hallgatta, és úgy érezte, a férfiúnak inkább, mint azelőtt is az anyához, az Ízis királynéhoz kellene mindezzel fordulnia, aki járatosabb e dolgokban, s akinek védelme alatt jobb helyen is lennének. A legfontosabb azonban az ő számára és az ország számára is az volt, hogy a termékenység fekete munkája áldásos pontossággal menjen végbe, megakadás vagy hiba ne legyen benne. Őt terhelte volna, ha ilyesmi előfordul. A nép nem hiába tartott magának olyan királyt, aki Istennek a fia. Tehát Isten nevében nyilván biztosítékot nyújt a szentül szükségszerű folyamatok elakadása ellen, amelyekre más senkinek nincs hatása. Félrefogások és közösségi károk a feketeség birodalmában szükségszerűen csalódást keltenének a népben azzal szemben, akinek puszta léte megelőzhette volna azokat, és megrendítenék tekintélyét, amelyre mégiscsak szüksége volt, hogy a szép tanítást, Aton és égi fény természete tanát győzelemre segítse. Szorultság és szorongás volt ez. Fáraónak nem volt kapcsolata az alsó feketeséggel, hanem csupán a felső fényt szerette. De ha a tápláló feketeséggel nem megy minden jól és simán, ez a fény hirdetőjének tekintélyét teszi tönkre. Az ifjú érzelmei ezért oszlottak meg, amikor az anyai éjszaka levette róla szárnyát, és átengedte neki a királyságot. Fáraó álmai. Most hát fáraó ismét a tudós Ont látogatta meg. Ama legyőzhetetlen vágy folytán, hogy Amun varázsköréből kikerüljön, és a napház tarkoponyájúival társalkodjék Harmahis Kepere Atumréről, Atonról. Az udvari krónikások meggörbült háttal és csücsörített szájjal finoman följegyezték, miként nyilvánította ő felsége ezt a szép elhatározását, azután elektromból való nagy kocsiba szállt Nofertitivel, azaz Nefernefruatonnal, az országok királynőjével együtt, kinek teste megtermékenyült, és ki karját köréje fonta, s mint repültek tova villogva a szép úton, míg más kocsikban Teje, az isteni anyja, Nezemmut, a királyné nővére, Baketaton, a király tulajdon nővére, s kamarások és az ágyasház hölgyei követték, structollas legyezőkkel hátuk mögött. Imittam ott a két ország csillaga nevű mennyei párkán utaztak, és a krónikások följegyezték, mint fogyasztott el baldahinja alatt fáraó egy sült galambot, a királynénak is odatartva a csontocskát, hogy egyen róla, és mind dugott borba mártott süteményt Nofertiti szájába. On városában, Amenhotep megszállott palotájában a templom negyedben, és kimerülve az úttól álom nélkül aludta át ott az első éjszakát. A következő napot azzal kezdte, hogy áldozatot mutatott be Réhorachténak, kenyeret és sört, bort, madarat és tömjént, azután kihallgatáson fogadta az északvezírt, aki sokáig szónokolt előtte, majd tekintet nélkül ebből eredő fejfájására a nap egész hátra levő részét az annyira vágyott beszélgetésben töltötte az Isten papjaival. E tanácskozások fő tárgya, amely Amenhotepet éppen ekkor rendkívül foglalkoztatta, a Bennu madár volt, másként a tűzfia, mert azt tartották róla, hogy anyja nincs, és voltaképpen saját magának apja is, mivel halál és születés ugyanaz számára, ugyanis mirhafészkében elégeti magát, és a hamuból, mint ifjú Bennu száll ismét föl. Ez minden 500 évben történik meg, állították egyes tanítók, mégpedig On naptemplomában, ahol is a madár, amely alakra kócsakszerű sas és aranybíbor színű, keletről, Arábiából vagy Indiából jöve ecélból megjelenik. Mások azonban úgy tudták, a madár tojást hoz oda, mirhából valót, s amekkorát csak bír, melybe elhalt apját, tehát voltaképpen önmagát zárta be, és ezt teszi le a napoltárra. A két kijelentés egymás mellett is megállhatott. Oly sok minden megáll egymás mellett, és különböző dolgok egyaránt igazak, és csak ugyanazon igazságnak különböző kifejezési formái. Amit azonban fáraó elsősorban akart tudni vagy tisztázni, az volt, mennyire haladt előre az 500 éves időszak, amely a tűzfiának születései és tojásrakásai között telik el. Mennyire vannak tehát egyrészt a legutóbbi megjelenésétől, s másrészt a legközelebbi érkezésétől. Röviden, a Főnix év mely pontján tartanak. A papok véleménye túlnyomó részt úgy hangzott, hogy körülbelül az időszak közepe táján lehetnek. Mert ha közel állnának még a kezdetéhez, bizonyára fönnmaradt volna az emlékezés Bennu legutóbbi megjelenésére, holott nem ez volt az eset. Ha viszont közel volnának a periódus végéhez és újrakezdődéséhez, akkor számolniok kellene az időmadár közeli, vagy éppen közvetlenül küszöbön álló visszatérésével. Azzal azonban senki sem számolhat, hogy a maga életében megéri ezt a tapasztalatot, és ezért következtettek a középidőre. Sőt, némelyek annyira mentek, hogy azt gyanították, ez a középen lebegés mindörökre fenn is marad, és éppen abban áll a titok, hogy a főnix legutóbbi visszatérése közt egyfelől és legközelebbi közt másfelől a távolság mindig ugyanaz, és mindig középen van. De fáraó számára nem ez a titok volt a fő dolog és a lényeg. A lényeg, amelynek megvitatására elsősorban idejött, és amelyen fél napon át valóban vitatkozott is a tarfejűekkel, az a tantétel volt, hogy a tűzmadár mirha tojása, amelybe a madár apjának testét zárja, ezáltal nem lesz nehezebb. Mert enélkül is oly nagy és nehéz, hogy éppen csak vinni bírja, s ha még akkor is tudja vinni, miután apját már belezárta, világos, hogy a testtől nem nőtt meg a súlya. Izgalmas és elragadó tény volt ez az ifjú fáraó szemében. Érdemes a legszorgosabb megvitatásra és világra szóló jelentőségű. Mert ha egy testhez egy másikat lehet hozzátenni, és a test nem lesz nehezebb ezáltal, ez azt jelenti, hogy vannak anyagtalan testek, másként és jobban mondva testetlen valóságok, súlytalanok, mint a napfénye, ismét másként és még jobban mondva van szellem, és a szellem éterikus megtestesülése az apa bennu, akit a mirha tojás tartalmaz, miközben jellegét tojás volt a legizgalmasabb és legjelentősebb módon megváltoztatja.